Kommunikusok.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Sebő Ferencet, mai műsorom vendégét. Köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
Örülök a megtiszteltetésnek.
Ugye egy olyan témát vettünk most itt elő, ami sokszor előkerült már ebben a műsorban, de soha nem tudtunk rá teljes műsort szentelni, a régi zene és a népzene kapcsolata, amely hát sok száz évre vezet vissza, amit most hallottunk a szignál után, az bármilyen furcsa, de ez egy Vivaldi mű volt, még hogyha az ember erről a hangzásról nem is feltétlenül a velencei születésű szerzőre gondol. Egy C-dur szonáta rondó volt a Muzsikáló szerszámok című albumból, ez egy ilyen tévés felvétel
tévés
volt.
Sorozat.
Mit kell erről tudni, és miért ezzel indítottunk?
Hát ez arról nevezetes, hogy az eredeti műnek a partitúrája megvan, és C-dur Laci mutatta nekem, hogy az volt ráírva, hogy az alapharmóniák le voltak fektetve, és a szóló részt olyan hangszerrel játszott, ami van otthon. És a felsorolásban a hegedű, meg a furia, meg minden mellett ott volt a tekerőlant is. És a tekerőlant az egy nagyon régi európai hangszer, abban az időben ezek szerint még népszerű volt mindenütt Európában, de nálunk ilyen keleti végeken még Szentes Csongrád környékén népzeneként fennmaradt, klarinéttel kiegészítve, lakodalmakban is muzsikáltak vele, és én onnan szereztem Bársony Mihály bácsitól egy ilyen hangszert. Én nagy örömmel vittem Budapestre, hogy hú, hát most milyen remek hangszert szereztem. És hát Zolnai Pállal csináltunk akkoriban költészet műsorokat a tévébe, és mutattam neki, mondom, figyelj Pali, ilyen hangszert szereztem. Meghallgatta, ez egy csodálatos Ferikém. De ha véletlenül otthon hagynád, nem baj. Szóval így kezdődött a pályafutása, és a Cidra Lacinak volt ez az ötlete, hogy hát hallott, hogy tekerőzök, hát hogyha próbáljuk ki ezt a művet eljátszani tekerővel. És aztán ezt összegyakoroltuk szépen, és ez lett az eredménye, ami azért érdekes, mert nálunk teljesen feledésbe merült Magyarországon is, tehát csak ezen a kis területen játszottak rajta. Én is egy francia tekerőstől kaptam meg a címet. Ott még azon a végeken már fel is újították, és nyugati részeken még használták sokáig. Tehát ilyen a zenetörténet, hogy bizonyos zenének a törmelékei valahol élnek, az ember ezt megtalálja, akkor jön a nagy felfedezés, és akkor felfedezik, hogy hát ez az ősi magyar hangszer, ez tulajdonképpen egy ősi európai hangszer. Csóri Sándor írt egy verset tekerősről, élt egy öreg tekerős, mindig csak tekerős, stb. Ázsiából hozta még ezt a kopott hangszerét. Aztán mondtam Sándornak, hogy te figyelj, ezt, én ezt át fogom javítani, hogy ős időkből hozta még, mert ez az Ázsia, ez abszolút nem stimmel, mert a Kárpátokon nem ment túl ez a hangszer. Mi voltunk az utolsó csatlósok, akik ezt megtanultuk. Úgyhogy hiába van ilyen keleties hangzása, az a keleties hangzás egy középkori európai hangzás volt, amikor még a sípdobzene, meg a duda volt a divatba.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye Vivaldi azért hát a legmagasabb európai műzenének a legfontosabb képviselője, a egyik legcsodálatosabb hegedűs, aki folyamatosan kapcsolatban állt a kora nagy virtuózaival, ugye Pizendel számára, nagy hegedűs számára küldött koncertókat, ugye volt is egy kis nézeteltérés a drezdaiakkal, akik azt mondták, hogy miért micsoda disznóság, hogy nem írja ki a számozott basszust, és akkor utána Vivaldi elküldte nekik a számozott basszust egy olyan kísérőlevélben, amelyet itt nem idéznék, hogy minek nevezte a drezdai németeket, akik ugye kicsit németesebben gondolkoztak a dologról, oroszoknál az egy elvárás volt, hogy a basszus szólamból kellett tudni, hogy milyen harmóniáknak kell lenni fölötte. Tehát magyarul a legmagasabb európai műzenének volt a képviselője, aki hát az egész európai zenetörténetet mindent megváltoztatott, például a 4 évszakkal, amelyet ugye nálunk Magyarországon, meg az egész világon tulajdonképpen 60-70 éve játszanak, azelőtt feledésbe merült 200 évre, de akkor mindent megváltoztatott, és egy ilyen zenében, egy ilyen zeneszerző is akkor azt mondja, hogy ez az a hangszer, amelyik éppen rendelkezésre áll.
De ez azt jelenti, hogy abban az időben ezek szerint a popzene, meg az autonóm, ugye így mondják, autonóm művészet sokkal közelebb állt egymáshoz. Tehát egy zeneszerző kaphatott mindenféle megbízást hegedűversenyre, és meg asztali zenéhez is. Ezt neki kellett csinálni. Azt olvastam valahol, hogy Mozartot meg is rótták a megbízói. Ennyi Mozartot. A maga zenéje kicsit komplikált nekünk.
Édesapja is írta Leopold Mozart, fiam, tönkre fogsz menni, hogyha egyrészt olyan zenét írsz, amelyik ennyire lelkileg megviseli a hallgatót, másrészt meg hát állandóan fúvósok. Kinek vannak otthon fúvósai, nem fogják megvenni a zongora versenyedet.
Mindenesetre azt azért le kell szögezni, és erre én is elég későn jöttem rá, hogy ebbe a barokk korszakba kizárólag kortárs zenéket hallottak az emberek. Tehát úgy tudom, hogy a Mozart és barátai egy kis lakásba gyűltek össze, és ott tanulmányoztak Bach zenéket, mert ez nem volt egyszerűen trendi annak idején. Ez egy újabb dolog, hogy régi zenéket is játszunk. Én azt szeretném leszögezni, hogy amit népzenének nevezünk, és eléggé általánosító kifejezés ez, az tulajdonképpen szintén régi zene, csak a populáris zenének a régi zenéje. Tehát historikus popzene, így tudtam mondani.
És amelyik fönnmaradt azért egy élő gyakorlat.
És élő gyakorlattal együtt, a technikájával együtt.
Amit sokszor nem lehet elmondani az európai műzene régi zenéről.
Hát igen, mert két hagyomány van, az írásos hagyomány és a szájhagyomány. Arra jöttem rá, hogy ezt a kettőt együtt kell használni, mert az írás nem rögzít mindent. Vannak ilyen megegyezések, mint hogy a számozott basszust, az illet tudni, hogy mit teszünk rá. Aki nem tudta, az nem tudta. Tehát bizonyos műveltség tartozik mindegyik mögé. Az írásos műveltséggel mindig baj van, mert hiába megfejtették a hieroglifákat, az, hogy az a nyelv hogy hangzott, az soha senki nem fogja tudni.
Hát meg egyébként ugyan, ez már megint a régi zene kérdése, hogy amikor nem tudjuk személyesen megkérdezni a zeneszerzőt, az már a régi zene. Hiszen hiába van, akár hangfelvétel is tőle, azért az nem biztos, hogy az pont azért olyan rubátú az a ritmus, mint ahogy azt mi gondoljuk, mert rátört az a fene nagy szabadság az előadóra, hanem annak okai vannak. Itt azt mondod, hogy a középkori, ugye Vivaldi művel indítottunk, középkori trubadur rekonstrukció a következő zene.
Engem azért kértek föl ennek az eléneklésére, mert a népzenéből már hallasztott, hogy ilyen hasonlókat éneklek, és a Falvi csinálta, azt hiszem, ezt az összeállítást. Engem kért föl többek között, hogy énekeljünk el egy ilyet, és én megpróbáltam hasznosítani az a rubátó éneklést, amit a népzenében hallott.
Vidal egy trubadur szerzőnek a rekonstrukcióját hallgassuk most meg. Egy trubadur Magyarországon című albumról származik, és mai műsoron vendége Sebő Ferenc előadásában halljuk.
Keli versi rájsz, épp arszed el tánc amorosz. Genona ugyesz not eszni lájsz, és az ez perverzsesz fújósz. Hello Fred, da brun temporal, non lesserai un verso a far, e dirai al che smonta la. Schmecke l'obusa no kirni, schmecke l'obusa no kirni, ha minden nap meleg íri, ha minden nap meleg íri, meg kell szívemnek hasadni, meg kell szívemnek hasadni, ha minden nap bánat íri. Nem úgy van most, mint volt régen.
Trubadur dallamot hallottunk, először okcitán nyelven, aztán utána magyar nyelven is, egy magyar népdalnak a szövegét rakott
egy magyar népdalnak a szótaszámon stimmelő szövegét, ahogy a kor gyakorlatában is volt, húztam rá, mert itt a zene csak a szöveget hordozza, nem fejezi ki. Mint hogy a romantika óta azért elvárjuk a...
Hát nem csak a romantika óta azért, hát? Ez már a késő reneszánsztól kezdve pont ez a lényeg, hogy azért
a nagy szöveg... fejlődésnek az eredménye, de a régi zenében az csereszabatos volt, és a népzenében is így van. Tehát sok dallamot tudnak az emberek, sok szöveget, és ők rakják össze a szöveg szerint, mert a szöveg az, ami közvetíti az üzenetet.
És akkor most revival mozgalom, táncház mozgalomban neked óriási érdemeid vannak az elindításában és felemelésében, és ugye most érkeztünk el a tánchoz.
A popzenéknek a 90%-a az a táncról szól, mert a Siratót is ide sorolom persze, meg az összes Tokás dallamot, de az idő nagy részét a tánczene tölti ki, és a tánczenének pedig az a természete, hogy a tánchoz igazodik. Tehát hosszú táncfolyamatok vannak, különféle táncfajták szerint tagolódva, tehát a ritmusfajták választják egyes tánctípusokat, és ezeket ilyen suite-nek összejátszva másfél óráig húzzák egy ilyen menetbe, és egyáltalában nem lehet elvárni, hogy szonáta formával legyen. Tehát ez egy másfajta logikával sorolódik egymás mellé, a dallamok ismétlődnek, monoton ismétlődnek, vannak közjátékok, okon dallamváltások, azt néha táncolók bekiabálják, hogy most az enyémet. Tehát azt a zenész pontosan tudja, hogy kinek mi a kedvenc száma. Tehát ez egy intim kapcsolat is egyben, de a lényeg az, hogy monoton. Monoton bizony, és ezt csak úgy nézni elég unalmas dolog. Tehát erre táncolni kell. Van egy jó kis történetem erről, hogy a Kodobai családnak az unokája, a magyar palackán, a Florin, még játssza a dédapjának a zenéjét, és méghozzá nagyon jól, és elvitték egyszer Amerikába, és mondták neki, hogy egy ilyen 1000 fős koncertterem, hogy játssz el egy palackai táncrendet, a lassútól egészen a sűrű csárdásig. És a Florin elkezd játszani, és egy 6 ütem után abba hagyja. Hát miért nem játszol? Hát miért nem játsz? Hát nem táncol senki, minek játszok.
Persze.
Tehát számra még nem is volt érthető, hogy mi az, hogy én játszok, és ezt nézik. Annak az az értelme, hogy táncolnak rá.
Én a francia balett zenékkel foglalkozom elég sokat, hogy az operáknak ez egy nagyon fontos része, de Berlioz szerint még az utolsó ítéletet is balettben ábrázolnák a franciák, és ott is ugye olykor hihetetlenül szofisztikált zenét játszunk, tánczenéket, amelyeknek közben azonban nem szabad elfejteni, hogy közben ott táncoltak de a színpadon, és ott olyan zaj lehetett például attól, hogy ott volt egy nagy tánckar, hogy ha nagyon pianissimót játszunk, akkor valószínűleg nem fog átjönni az egész
esekén.
Hát fölhívták a szakértők a figyelmet, hogy bár ez a zene rendkívül szofisztikált, mondjuk egy Rameau menüett, az őrült szofisztikált is a maga nemében, de hát közben, hogyha táncoltak rá, vagy egy passzpiéra, akkor azzal valamit csinálni kell. Ez azért érdekes, mert amit mondasz, hogy ugye a tánc nélkül a zene, a mozgás nélkül leáll, tehát igazából igen. Nincs meg a létezésének az oka.
Egy másik tapasztalatom, amikor a táncházban mi gyerekek táncoltak, és apró tánca volt, és széki zenét játszottunk, és már fél órája ment ugyanaz a zene, hegedű, kontra, bőgő, és a Kerény György népzenekutató, hogy ilyen családi körbe ott megjelent, és írtó ideges lett egy idő után, és felugrott, leült, megint felugrott, leült, én kifigyeltem, hogy valami nem tetszik neki, ez csak odaugrott a bőgőshöz, hogy legalább te hagyd abba néha. Szóval őt zavarta ez a monotonon szóló zene, ami a népzenének a lényegéhez tartozik sajnos, ezt nem lehet megkerülni. Tehát kimerem jelenteni, hogy ez, amit mi népzenének nevezünk, és amit gyűjtünk, és összeraktni próbáltunk, ez az a zene, ami a mindenkori autonóm zene mellett az utcán zajlott, ez a popzene. most ezt a szót használom, bár tudom, hogy ezt másra szokták használni,
de hát populáris, ilyen,
populáris szóra gondolok, hogy ez a populáris zene volt, és bizony a műzenéből sokszor átvettek nem csak dallamokat, hanem hangszereket is, meg technikákat is, viszont tovább csinálták mindazok, mert közben ott már rég megváltozott a stílus, meg más lett a trendi, de a mezőségben még mindig a 18. századi játsszák.
Hát igen, ugye ilyen szempontból az, amit mondasz, hogy mindig kortár zenét játszottak a műzenében, és ugye Henry Purcell, mondjuk, hogyha megnézzük, ugye nem élt sokáig, de amíg élt, addig a királyi kápolnában, a Covent Gardenben, vagy akkor máshogy hívták persze a színházat, a kocsmában, meg a csatatéren is az ő zenét játszották. Igen, tehát végül igen. Is azért egyfajta kulturális hegemónia. Lüli is állítólag semmitől sem volt olyan boldog, mint amikor átkocsizott a városon, és lehallott, hogy valahol éneklik az opera áriáját az utcán. Leállította a kocsit, és kiállt, és elmondta a helyes előadásmódot. És a francia ilyen Atisnak a szerelmi sóhaj áriáját énekelték az utcán, és akkor ő elmondta nekik, hogy az nem egészen úgy van, de hát az nagyon büszke volt arra, hát hogy...
Pont ugyanez történt például a Széken, ahol Szabó Varga Gyuri bácsi volt az a híres énekeseket, az egész falu tisztelt, és akik már itt a rádióban is fölvették az énekét, és egy temetési menetbe mentek épp a kocsma elé érve, egyszer csak azt mondja a Gyuri bácsi a feleségének, hallod anyjuk, az én nótámat éneklik a kocsmában. Nem szégyeled magad, még itt is ezen jár az eszed? Na de hát rosszul. És kivált a sorból, bement a kocsmába, és aztán 10 perc szóval kijött, hogy na, most már mehetünk, rendben van. Igen, nem tűrte, hogy az rosszul énekeljék.
Udvari mulatság zenéje a következő, amelyet mutatnánk a hallgatóknak. Ez egy Táncos Magyarok című album ez? Vagy?
Ez egy állami együttesben egy előadás volt.
Egy előadásnak a részlete. Mit kell róla a zenéről tudni, hogy a táncot csak magunk elé képzelhetjük?
Hát először is ez egy alapmetrum, ami itt szól, és halljuk a páros és páratlan változatát is. A sípok szólnak, amik a kornak nagyon fontos hangszerei voltak, tekerőlan szól, és mindenféle hangszereket én azért beleraktam, mert sőt, ütőst is azt hiszem, mert hát tánchoz készült, úgyhogy nem mondanám, hogy feldolgoztam és korszerűvé tettem, mert ez egy régi zenei hangzás, de ez a régi zenei hangzás épp úgy belefér a mai repertoárban, mint egy Mendelssohn, vagy egy Lully, vagy egy Bach-tal, ezek is mind régi zenék, aztán mégis élvezzük őket. Hát ez most tánczene, nincsen szonáta formára kincserezve, ez monotonon folyik, ahogy beszéltük ezt, és a tánc szabta meg, hogy milyen hosszúak az egyes tételek.
Csak a szonáta formára csak annyit, hogy azért minden jel szerint már a 18. század végén is voltak olyan zeneszerzők, akik frusztrált az, hogy nekik az égvilágon minden szonáta formában kell, és ezért valószínűleg egyébként Bécsben a fuga, a régi barokk fuga, a nagy nemes kontrapunkt, azért is volt ennyire a legmagasabbra tett művészet, mert az magasabb rendű egy szonátaformán, hát felülírja a kontrapunktot.
Persze, csak példának mondtam ezt a szonátaformát, tehát egyáltalán a megformálás, ez más elvekre épül, mint a műzenébe bármi is.
Praktikus, praktikus igen, elvekre épül. Udvari mulatság zenéjét halljuk a Táncos Magyarok című előadásból.
Thank you.
Egy udvari mulatság zenének részletét hallottuk, mai műsoron vendégével Sebő Ferenccel beszélgetünk, a Táncos Magyarok előadásból volt ez a részlet. Volt egy kettes lüktetésű, egy páros lüktetésű zene, és utána most nem sokkal azelőtt, hogy abba hagytuk a zenét, ugye hármassá változott.
Igen. Ez a népzenei gyakorlatban teljesen működött a legutolsó időkig, tehát hogy egy régies csárdás dallamot hallottunk, vagy asztali zene, vagy mindegynek nevezték, azt lehetett rubátóba játszani, éneket kísérve, lehetett csárdásba, lassúba, sebesbe, és ha a románok jöttek, akkor ingvirtétának is, tehát forgatósnak is lehetett játszani, mert már 7-8-6-os ritmus. Ez nem volt kérdés egy zenész számára, mint ahogy a reneszánsz korban se volt kérdés, sok kottánál le sincs írva, csak oda van, hogy most jön a proporció. És akkor mindenki tudta, mit kell csinálni.
És egyébként ezek a fajta összefüggések mondjuk ott vannak Mozartnál is.
Igen.
Tehát mondjuk egy nagy ezdúr szimfóniának a bevezető, első tétel bevezetője után, ahogy elindul az a háromnegyedes allegro, ott biztosan van egy kapcsolata a metrumban, valószínűleg egy félütem, egyenlő, egy ütemmel, vagy valami efféle. Tehát ez ott
ez
van
egy közös sokkal... nyelv valahol, tehát ezekben mindenki merít, az zeneszerzők is merítenek, meg a nép használja.
Balassi Bálint kegyelmes isten. Ő a következő.
Igen, hát ez egy rekonstrukció, hogy úgy mondjam, tehát az eredeti 16. századi dallammal, és egy ilyen szellemű tekerővel megdúsított hangzás, de itt azért már harmóniákat is tettem bele, mert ez nekem úgy tetszett.
Hallgassuk meg, tehát
ez nagyon a... szép vers különben. Tehát a Balassinak a sok hosszú versét, hát nem mindig tudjuk végighallgatni, én kiválogattam ebből néhányat, de ez a legszemtelenebb, mert az Isten fenyegeti meg magát, hogy mi hasznod benne, ha én elkárhozok.
Ez egy régi gondolat, igen. Tantus labor non sit cassus, tehát ennyi munkát vesznek kárba, hogyha én rosszul végezném. Hallgassuk meg, tehát, hogy Balassi Bálint.
És hogy milyen gondolok. Szép ez a nyelv, tehát így énekelve még jobban érthetővé válik, mert a hangsúlyok a helyükön vannak.
Kegyelmes Isten, ez a versnek a címe.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Viseld gondomat, vezérld utamat, mert csak rád maradtam. Gyermekségemtől fogva egyedül csak te tőled vártam. Mint atya után fiú kiáltván könyörögvén jártam. Most is csak benned reménységemet Uram, helyhez tettem. Magam rád hagytam, s rád támaszkodtam, te alád vettettem. Benne, hogyha veszélyre jutok kétség miatt, kit fiad által hozzád váltottál, mint fogadott fiat. A szép harmatot miként hullatott tavasz virágra. Sok jódat, Uram, úgy hullasd reján, te régi szolgádra.
ezeket írám a tenger partján, óceánom mellett. 91-et mikor jegyzettek, másfél ezer felett.
Balassi Bálint Kegyelmes Isten című szép versét hallottuk mai műsorom vendége Sebő Ferenc feldolgozásában.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, Sebő Ferenc a vendégünk, Vivaldi-tól indultunk, aztán utána elkanyarodtunk egy picit a trubadúrok felé, Magyar Udvari Mulatság Balassi Bálint, és hogyan tovább? Mit javasolsz?
Ezt most hallgassuk meg azt a dalt, a Horgas Bélának az alkudal, ez egy rádiójátékban volt egy kis betétdal, ahol én viszont nem népzenét használtam fel, hanem a zenéből az imitációs technikát. Ez is régi zene.
Horgas Béla alkudalt halljuk.
Áll az alku, készül a csel, készül a csel. Cselre a csel majd megfelel, a csel majd megfelel. Halljam, hékás, mit teszel, halljam, mit teszel. Reszkes hékás, elveszel, nyomban elveszel. Készül a báj, készül a, báj. Bűvöl a szó, a zár, de zár, a zár, de zár. Halljam, hékás, hol van a rés, hol van a rés. Lesz-e nálad vasfűrész, lesz-e vasfűrész. Halljam, hékás, hol van a rés, hol van a rés. Lesz-e nálad vasfűrész, lesz-e vasfűrész.
Horgas Béla alkudalt hallottuk imitációs formában, ilyen barokkos csemballó szintetizátor kísérettel. És miért szeretted volna ezt megmutatni tulajdonképpen?
Hát, hogy mennyiféle szint lehet használni az ember a populáris zene szintjén is, ha ezeket felhasználja. Ezek nyelvezetek, amik bizonyos korszakokban általánosak voltak, és még elvárások is lehettek, de nekem egy szint jelentett.
Amikor beszélgettünk ennek a műsornak a gondolatmenetéről, akkor azt mondtad, hogy mindenképpen Csokonai Vitéz Mihály és az időmértékes verselés az egy fontos témája legyen a beszélgetés második felének. Csokonai Vitéz Mihálytól mit javasolsz, mit halljunk
most? Hát hallgassunk meg egy olyan dalt, ami azon daloknak a sorába tartozik, amit Csokonai még kontás slágerekre menő dalokra írt, nagyon sokat még, és az időmértékes verse, majd később térjünk rá, az időmértékes verset pedig akkor már mindenki dallam nélkül használta csak a szerkezetet, és ő tett javaslatot arra, hogy ezt zenével sokkal jobb lenne, egyszerűbb lenne a diákoknak megtanulni, mint a bütykeiken kiszámolni a ütempárokat.
Hasonlít ez Luthernek a gondolatához is, aki azt mondja, hogy ne csak az ördögnek legyenek szép melódiai, hanem a Jóistennek is.
Igen. Hát ez most egy olyan zene, ami a korabeli tánzenékből, tehát egy menet is lehetne.
Csokonai Vitéz Mihály, a búkkal küszködő.
Életem mái, komor órái, hány ezer bús átok, jövel rátok. Fussatok ezekkel, a sok keservekkel, melyekkel az ég ostoroz még. Jaj, szabadítsatok, öldöklő bánatok, mert e kín engemet sírba temet.
Csokonai Vitéz Mihály a Búkkal küszködő versének részletét hallottuk, Csokonai által adott dallammal.
Igen, igen, nagyon sok dallam fennmaradt, írásos formában is, amit egyeztetni lehetett aztán a későbbi gyűjtésekben fölgyűjtött népdalokkal.
Azt mondod, hogy itt mindenképpen idézzük magát Csokonai Vitéz Mihályt, aki az Anakreoni dalok című kötete utószavában így fogalmaz, hogy a poézisnak minden nemei közül legrégibb és legközönségesebb az énekelhető vagy dallásra alkalmatos verselés, Jubáltól fogva e mái napig, amelyben ezeket írom, minden időben és minden helyeken éreznek az emberek, indulatba jönnek, s attól szerfelett izgattatnak, dallásra, táncra, mértékbeszédet hathatós beszédekre fakadnak.
Na most az a hathatós azt jelenti, hogy hatásos, ugye? A legközönségesebb az meg, hogy legnépszerűbb. Ezt már ma másképp használjuk ezeket a szavakat. De a lényeg az benne van, hogy ezt egy olyan korban jelenti ki, amikor a költészek kezd elválni már a dallamoktól, és ezt ő szinte veszélyesnek tartja, mert úgy gondolja, hogy annak még van létjogosultsága, és tulajdonképpen én is erre építettem annak idején, hogy ezt a hagyományt folytatom, hiszen ha megnézzük a történetet, akkor a költészet a dallal kezdte, az hordozta, aztán elvált, lett ilyen szavalt formájú.
Az jutott eszembe, miközben ezt mondtad, hogy tulajdonképpen Schubert, Goethe körül, ugye van mindig ez az örök vita, hogy hát a legnagyobb dalokhoz nem biztos, hogy a legjobb versek alkalmasak, mert a legjobb versben van, amit már nem lehet dalban megfogalmazni. Én soha nem értettem ezzel egyet, de hát nyilván van, aki így gondolja, és én értem, hogy miért gondolják így, ugye, hogy a Winterreise-nak a költője, a versciklusnak a költője, az nem a legnagyobb költő volt.
Nem hát én most nem mondani kérem véleményt erről, de viszont az tény, hogy a költészetben is rengeteg műfaj van. Tehát azt tudomásul kell venni, az nem is egy és oszthatatlan valami, hanem vannak ilyen szabad verstől kezdve, a gondolatiságot jobban kihangsúlyozó versek, és vannak a dalformát követők. Én ezekkel szoktam foglalkozni, ahol már ha dallam nincs is, de még a szerkezet benne van. És ilyenek az időmértékes versek is, ami a magyar költészetnek nagyon nagy részét jelent, egyszerűen adaptálta, eleinte fordításokkal, aztán önálló versekkel is, a korai időktől kezdve egészen Vörös Sándorig ez használatban maradt, és ennek az eléneklését javasolja Csokonai, hogy ezzel sokkal jobban lehetne népszerűséget szerezni ezeknek a fajta költészeteknek, és én ezt kipróbáltam, mert a Balkánon hallottam ilyen fajta zenéket. Tehát a bolgároknak bármelyik táncházában lehet olyan táncokat hallani, ahol az egy soron belül is többféle ütem sorakozik egymás után. Tehát ugyanaz, amit az iskolában tanultuk, hogy hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása, és az ő előadás módjukat lelopva tudtam Horácius szövegeket megzenésíteni. Hallgassunk meg egy igazi bolgár anyagot, amit Nagy László szövegével szoktunk énekelni, mert az eredeti szöveget nem értettük, és hát ő írt nekem egy szöveget rá. Ez pontosan az adnótam gyakorlat, ami valasi idejében még természetes volt. Ez a sólyom ének, ahol egy ilyen gyönyörű váltakozó ritmust hallhatunk, amit aztán én kölcsön vettem a Horácius versekhez.
Tehát akkor egy bolgár
népdal.
Népdal, és Nagy László számodra komponált verse, amely illik erre lüktetés és ritmus szempontjából.
Igen, hát illik. A Nagy Laci ezt kórusnak nevezte, ó, száj le ide, sólyom, ilyen fenkölt szöveg. Az eredeti szöveg, aztán megtudtam később, arról szól, hogy hogyan kell a paprikát ültetni.
Hát ez majdnem ugyanaz a fenköltség mind a két szövegben. Hallgassuk meg tehát ezt a bolgár eredeti dallamra Nagy László által írott verset.
Side. sárga, sárga, sárarany törmű, te sárga, sárga, sárarany törmű, ha sízt összeje mindjen, ha sízt összeje mindjen, csak tárki, tárki, tárki a szívem, csak tárki, tárki, tárki a szívem, csak tárki, tárki, tárki a szívem, csak tárki, tárki, tárki a szívem.
Ez a szöveg nagy derültséget keltett Bulgáriában. Polikra Isten nevű faluban játszottunk, ahol nagyon sokan tudnak magyarul, mert ők azok a bolgár kertészek, akik Budára jártak már egy évszázada, és hasukat fogták a nevetéstől, hogy tudják maguk, mi ennek az eredeti szöveg, hogy miről szól? Na nem tudja, most végre meg fogjuk tudni. Hát hogy arról szól, hogy hogy kell a paprikát ültetni. Dil mano, dil bero, kajimi kakse sagi pipero. Hát nem sok köze a Nagy László szövegéhez, de mi ezt énekeljük inkább.
Hát a sólyom a paprikának a szimbóluma, úgy valószínűleg a költők találkozásában, és Horácius.
Hát most hallgassunk meg egy Horácius verset, ez egyik legbonyolultabb, ez az Asklepiadészi metrum, amit nem is tudnám most ugye elmondani, hogy számoljuk ki, de a hangsúlyoknak az elosztása a zene szabálya szerint az tökéletes ilyen bolgár zenét csinál belőle. Hallgassuk meg egy rövid részletet latinul. Bognár Szilviával énekeljük.
Lidiához című
igen,
vers.
Lidiához című.
Horácius következik.
Horácius vers.
Donec gratus eram tibi, nec vis quam potior braccia candide, servizi juvenis dabat per sarum vigui rege beatior.
Horácius Lidiához című versét hallottuk latinul annak egy részletét, és most hallgassuk meg ugyanezt a verset teljes egészében, Radnóti fordítás.
Mesteri fordítás. Tehát nem csak értelmileg, hanem zeneileg is tökéletes.
Míg én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, míg veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király sem élt. Megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan érte én.
most vele ég egy szerelem tüzén, hogy megváltsam az életét, vallalnám a halált kétszer is érte én.
S mit szólnál, ha a régi láng fellobbanna ma, és szőke Chloé helyett hozzád kötne a vágy megint, ajtom újra neked nyílna ki, Lídiám.
Horácius Lídiához, ennek a részletét hallottuk először a latin nyelvű eredeti szöveget, majd pedig Radnóti egészen csodálatos fordításában, és ugye mondod, hogy ennek a gondolatmenetét Radnóti saját versbe is utána kölcsönvette.
Igen, azt a sort, az utolsó sort. Tehát a szerelmesek nem tudnak egymás nélkül élni, akárkivel élnek is most, tehát a gyönyörűbben.
Nagyon-nagyon szép vers volt, és hát ugye jó összetett ez a metrum, tehát ez egy komplikált dolog, tulajdonképpen hogyan lehet ezt leírni zeneileg?
Hát megvan a pontos metruma, de én azért a hangsúlyokat helyezgettem azért a magyar nyelv szerint ide-oda, mert azért a iskolában úgy tanultuk, hogy csak a hosszú és a rövid szótagok váltakozásáról szól a dolog. Én ezt nem hiszem. Minden nyelvben megvannak a hangsúlyok, a latinban is meg kellett lenni, hát a mai új latin nyelvben is hallhatjuk.
Hát meg ráadásul ugye a magyar nyelv olyan szempontból egyszerűbb, hogy minden szónak az elején van a hangsúly. Erre szokták mondani a világon, hogy ez az egyetlen szabály, amely arról nincs kivétel a magyar nyelv. Ezt az angolok is ennyit tudnak a magyar nyelvre. Valószínűleg nem is tudják feltétlenül, hogy hol van Magyarország a térképen, de ezt szokták mondani műveltebb körökben, és ugye más nyelvekben meg, ahol a hangsúly, szóhangsúly nem feltétlenül az első szótagon van, vagy sokszor nem az első szótagon, ott bejön egy retorikai hangsúly, és a fontos szónak az első szótagja az egy retorikai hangsúly, és nem egy prozódiai hangsúly. És pontosan. Akkor már két hangsúly van, most az összetett szavakról ne is beszéljünk, amikor ugye összetett szó megtartja a német nyelven például a saját hangsúlyait, komplikált dologgá változik, és hát ezt a zene is mindenhogy próbálja.
Prince Eugen de Redleritter, ők ezt nem így éneklenek. Prince Eugen de Redleritter, a második szótagon van a hangsúly. Egyébként ezt hallottam, képzeld el, még széken is ezt a dallamot, ezt a belgrádi visszafoglalásnál énekelték a zsoldos katonák. Magyar szöveggel. Szép hazáért, jó királyért, ezer éves szabadságért magyar ember talpra áll, és ez ötnegyedes ütem.
Maradunk Horáciusnál, nagyon ismert és szép vers szintén a Filliszhez.
Szafói versforma, ez arról nevezetes, hogy tulajdonképpen a szabályos sorok harmadik sor után, vagy a harmadik sor kibővül egy tá-ti-ti-tá szótaggal, tehát egy háromsoros vers, aminek a negyedik sora ki van egészítve egy kis, például a Vörös Sándor ilyet írt, hogy foxi kutyáddal. Úgyhogy ez nagyon népszerű lett a magyar költészetben, és a napjainkig használják a költők.
Hallgassuk meg tehát Horácius versét Filliszhez Somjó György fordításában.
Hegyről, és papír is nős koszorútba zellere bőven a kertben. Ündökölsz majd, hogyha hajadba fontad, színezüsttel dús a szobám s az oltár, szűzi verbénák közepette szomjan várja a bárány. Vágyol még
új örömökre hívlak. Ídusát kell most vigan ünnepelni, tengerárjából született Venusz szép áprilisának. Ünnepibb szentebb ez a nap nekem még, tánom annál is, mikor én születtem. Sorja mécénász idejének ekkor kezdte futását.
Szapfói vers volt, ennek a részletét hallottuk Horáciusnak a Filliszhez, és fölmerül a kérdés, hogy és ma mi van ezekkel, ugye, hogy azért az időmértékes verselésben ezek a szövegek a zene által, a zenének a ritmusa által mennyivel hát élvezhetőbbek, hogy könnyebben megtanulhatóak, könnyebben megjegyezhetőek, nem?
Igen, igen, és a popzene szintjére emelkedik szinte a dolog. Hát most még hallgassunk meg erről az egész témáról, amiről beszélgettünk tulajdonképpen egy összefoglalást, Kovács András Ferencnek a versét, aminek az a cím, hogy Ubiszunt, hol vannak? Hát is felsorolja a régi költőktől, az antikoktól kezdve a napjainkig. Ez anakreoni versformában van, amit Csokona is nagyon kedvelt, egy egész kötetet írt ebbe a formába, és hát látod, ezek remek tászritmusok, tehát persze, hogy népszerűek.
Kovács András Ferenc, Ubiszunt.
Szegény Catullus, Homértibull Horácz, Anakreon s a többi bordalba fúlt borász. Propercius mi vélőn, mi vé Prudentius, bár zengte mindörökkön, hogy fény a Fentius. S hol vannak földi latrok, a vágás Góliás, deáki víghadával, ki vágytól glóriás. Hol nő Provence virága, sok pajzán trubadúr, kezök nyomán, ha pendül, örülni tud a húr. Hol Cavalcanti Guido, hol Villon François, ki tudja merre bújt, ó, hová suhant, hová. Hová tűnt Dante Sappho, Szent Abelard vele? Hová rég volt poéták poros sereglete? Hol vannak fölsorolni, botornyelvem se bírja, és hol van az, ki róluk épp most e verset írja?
Kovács András Ferencnek a verse Ubiszunt, hol vannak azok a költők, akikről ugye beszélgethettünk a műsornak a második felében, amikor az időmértékes verselés volt a témánk. Nagyon köszönöm Sebő Ferencnek, hogy itt volt velünk ebben a műsorban. Egy rendhagyó régi zenei kalandozásokat karácsony előtt csináltunk így, és talán érdekes volt látni, hogy elindultunk egy igazi régi zenéből, régi zenei műzenéből, vagy műzene régi zenéből, hogyan is fogalmazzam, Vivaldi-tól indultunk, és az utunk vezetett a trubadúrokon keresztül Balassin, Csokonain keresztül. Csokonai hívta fel a figyelmet, legalábbis az általad javasolt gondolatmenet szerint az időmértékes verselésnek a zenével való szoros kapcsolatára, talán így lehet mondani.
Igen.
És az, hogy ezek a rendkívül komplikált ritmusképletek egyébként mennyire slágergyanúsak, ha szabad így fogalmaznom, ennek a zenének, az értő zenének az alátámasztásával.
Így van. Ami még érdekes ezekben, hogy ez a revival mozgalom nem csak azt találta ki, hogy játsszuk eredeti formába ezeket a zenéket, és a táncokat táncoljuk úgy, mint a tánciskolában, a rock'n'rollt, a twistet, a rumbát és a csacsot, hát tanultuk annak idején társas táncként, hanem előkerültek ilyen poros hangszerek is, mint a tekerőlant, vagy a duda, ami egy egész nagy trúvája ettől a nemzedéktől, mert az a duda már nagyon kiszáradt, amikor lehozták Bartoknak a padlásról is. Szóval az egy kényes hangszer, azt kezelni kell, és nagyon kell hozzáérteni, mint a skódudások például. De a mi tanítványaink, ez a harmadik nemzedék, ez már nagyon megtanulta ezt a dudát.
Ugyanúgy élesztitek föl ezeket a régi hangszereket, mint ahogy a régi zenészek megépítették az oboldakacsát, mert ugye vagy nem állt rendelkezésre Mendelssohn.
Hát az a középkori zenének tulajdonképpen a szimbóluma, mert én úgy szoktam ezt emlegetni, hogy ez a duda világnézet, ez az egyszólamú muzsikálás, az a sípdob, duda, tekerőlant, ütőgordon, hegedű, stb. Ezeket a régi hangszereket felhasználtuk, és bizony kortárs versek éneklésére is felhasználjuk. Ezt a régies hangzást is, ami nekem nem régies, hanem kortárs zene, úgyhogy Nagy László Játék karácsonykor című verse talán jó példa erre, hogy ez dudával és hát egyéb hangszerekkel játsszuk el, és az ő szövege is egy csavarintás a betlehemes történeten, mert ez a Rákosi korszakról szól.
Nagy László Játék karácsonykor című versével búcsúzunk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk. Sebő Ferenc volt a vendégünk. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György, és vendégemmel Sebő Ferenccel együtt.
Áldott karácsonyt kívánunk!
Áldott karácsonyt kívánunk Önöknek!
Bárt az ég is meg-megvillan lelkeket írtana, hamu szürke vatelin van, jajgat a kisbaba. Csöpp ujjal az aranylázas tornyokra rámutat, anyja előtt bezárták az urak a kapukat. Döndöri-dön, 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 döndöri-dön.
Gyenge arcát üti, veri a havas zivatar, ha a telet kiheveri, mit akar, mit akar.
A kis Istent minek szánjuk, emberek, állatok, kájháskája lesz a szájunk, szedjétek lábatok. Döndöri-dön, 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 döndöri-dön.
Könnye van csak a mamának, az csorog tej helyett, soványkodó babájának, tejecskét fejjetek. Hallgassuk a csuda üveg, harmadot, hogy csobogott, szívet nyomni kell a süveg, megszakad, megszakad,
dömi dobog, döndöri-dön, 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 döndöri-dön. Vércsöp fut a jeges égre, bíbor gyöngy mit jelent, ül Heródes gyihos mélre, gyilkolni végtelen. Fodros nyerge vastag tajté, kígyó a kengyele, bele többen a sok hajlék, áldász hadd jár vele. Döndöri-dön, 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 döndöri-dön.
Megmenekül úgy remélem a fiú, kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú.
Vigadjunk, hogy enni tud a rongyosok új fia, kerekedjék, mint a duda, orcája dundira. Döndöri-dön,